csinálja. De lent a földön az nagyon élvezetes volt, hogy ilyen szívás darabokat lehetett tologatni Budapest térképén, és akkor én helyezhettem el a városomat. Ha nem készülök föl, akkor nem értem, hogy mit kapok a trafóban. Na most hogy kell egy ilyen kiállítást úgy megcsinálni, hogy annak is élvezetes legyen, aki nem tudja, ki az a Jona Friedman?
Alapvetően a látogatók nagyobb része nem tudja, hogy ki Jona Friedman, és kicsit vitába szállnék veled azzal kapcsolatosan, hogy ez a kiállítás mennyire értelmezhető, vagy sem. Alapvetően a térbe, amikor belépünk, akkor egy olyan összefüggő installációt látunk, ami nem a látás magasságra komponált, hanem gyakorlatilag a fölött helyezkedik el.
Hát erre van a periszkóp.
Tehát egy olyan kvázi város lebeg a fejünk felett, ami egy szimbolikus megvalósulása annak, ami Jona Friedman elméleteiben szerepel. Igen, elhelyeztünk a térbe különböző periszkópokat, mivel hogy szemmagasság felett jóval indulnak ezek az épületmakettek, hogy ezek láthatóvá váljanak. A történet alapvetően onnan indult, hogy a kiállítást megelőzően meghívtunk egy workshopra fiatal építészeket, dizájnereket, városszociológia iránt érdeklődő hallgatókat, és a Jona Friedmani elméletek, illetve az 50-es évektől indult ilyen radikális építészeti koncepciók mentén csináltunk egy olyan gyakorlati workshopot, ahol fúrtunk, farangtunk, ragasztottunk, vágtunk, és Jona Friedman rajzai alapján és az ő makettjei alapján létrehoztunk egy ilyen számos épületből álló város.
Miért pont most, miért pont őt, mitől lett hirtelen ennyire... Tehát, hogy miért nála kötöttetek ki? Ráadásul még ugye tavasszal a Ludwig Múzeumban lesz egy nagy összefoglaló kiállítás.
Jövő ősszel, tehát körülbelül egy év múlva lesz retrospektív kiállítás a Ludwig Múzeumban.
Tehát akkor egy év múlva.
És a miért pont most, annak volt több praktikus szempontja. Meg kell vallani, hogy Jona Friedman valószínűleg egy picit jobban ismert a képzőművészeti körben, mint a szigorúan vett építészeti körükben, egyszerűen azért, mert nem azt a klasszikus építészetet végzi, ami valóban falakról és födémekről szólna. A képzőművészeket rendkívül nagy mértékben inspirálta az ő munkája évtizedek óta, mi pedig a kurátortársammal, a Somogyi Hajnival ebbfelől, a világ felől közelítettünk.
Tehát minket... De miért pont most? Mi volt az a hirtelen... pont ő lett érdekes. Az ember olyan nevekkel találja magát szemben, és olyan koncepciókkal, és olyan utópiákkal, amelyek mind-mind izgalmasak egy kívülálló számára. Mi az, ami miatt ő a...
Ebben nincsen semmi kizárólagos, de az tény, hogy mondjuk az utóbbi egy-két évtizedben ő nagyon sokszor szerepelt viszonylag nagy kiállításokon, bemutatókon, biennálékon, úgy építészeti, mint képzőművészeti vonatkozásban. És nagyon sok olyan képzőművésszel dolgozott, vagy közvetlenül, vagy áttételesen együtt, akivel mi is. Tehát, hogy volt egy ilyen többszörös mediáció, csak volt egy elterjedt ilyen vélekedés is, hogy habár ő Magyarországon született, ő nem jó szívvel gondol Magyarországra, és hát ez akkor bizonyult hamisnak, amikor bő egy évvel ezelőtt megkerestük őt, és nagyon kedves, és nagyon nyitott volt.
Ekkor magas kora ellenére még esetleg az is elképzelhető, hogy eljön talán.
Jövő évben valószínű, sőt reménykedünk benne, hogy a Ludwig Múzeumos kiállításra eljön, mert hogy ő is nagyon lelkes, és Budapest még mindig nagyon fontos neki.
De most visszatérve a trafóbeli kiállításra, ugye látom, hogy az Ákos nem, tehát úgy érzem, hogy nem tudom, láttad-e, csak szeretném, hogyha lenne egy plusz építész, az építész szempontja abban, amiről beszélünk a trafóbeli kiállítás kapcsán, mert hogy nem tudom, hogy, tehát, hogy nem tudom, hogy láttad-e, de hogy ott az a helyzet, hogy az ember nem gondolja, hogy egy építészeti kiállításon van, már bocsánat, de hogy ez nem baj.
Ezzel semmi rosszat nem mondta.
Én pár dolgot nagyon szívesen hozzátennék. Pontosan a relevancia kérdése, ugye, ami nekünk a szervezés középpontjában áll. Egyrészt pontosan ez a jelenség, hogy az elmúlt pár évben mind építészeti, mind képzőművészeti részről iszonyat nagy érdeklődés van ismét az utópiák iránt. Tehát nem véletlen, hogy az elmúlt 4-5 évben rengeteg kiállítás van, szerepelt az Archigram, a Superstudio, Jona Friedman, mindenhol, tényleg minden tele volt Jona Friedmannal, főként az a művészeti kontesztus. És ami minket nagyon érdekel ebben a holnapi eseményben, az pontosan az, hogy mi vészel Jona Friedmanból, amikor egy művészeti kontesztusba került. Tehát mi az a különbség, és itt elsősorban a felelősséggel kapcsolatban beszélek, és ezzel biztosan Nikolett vitatkozni fog majd. Tehát mi az, ami egy esztétikai kontextusba bekerülő életművet megkülönböztet egy sokkal inkább pragmatikusabb építészeti kontextusba. Persze ezzel nem akarom, tehát nyilván a művészeti kontextus is felelősséggel terhelt, és abszolút konzekvenciái vannak, de mégis más, ugye Jona Friedman nagyon sokan hajlamosak úgy a formáiban, ugye rajzokkal egyszerűen és a gondolkodás nélkül kiállítani. És ami minket érdekel főképpen, ugye együttműködve a Trafóval és a Ludwig az az, hogy pontosan a gondolkodásban mik a relevanciák is. Sok példát tudok mondani. Ugye...
De a gondolkodás a rajzokból vezethető le, az írásaiból vezethető le, tehát őnek nagyon komoly publikációi vannak, de könyvek, sőt, valamit olvastam, hogy át is írt valamit annak hatására, hogy az idő ment és megváltozott a véleménye, tehát a saját munkáját is képes volt átírni valaminek a hatására. És akkor ezek azok a munkák, mondjuk ezt tanítják? Tehát az egyetemen, aki kijön az egyetemről építészként, annak kell tudnia, hogy ki jön a Friedman, ez az utópia, ez egy tantárgy is? Vagy része egy tantárgynak?
Biztosan nem Magyarországon, de vannak Lákos, országok, ahol tanítják.
Igen. Nem. Aha. Tehát azért, mert utópia, vagy azért, mert olyan elemek vannak benne, amelyeket aztán nem utopisztikus építészetben is lehet értékelni, vagy használni, vagy megtermékenyíti az emberek gondolkodását?
Én egy picit szeretnék visszatérni ahhoz, amit a Levente felvetett, hogy mi a relevanciája ennek a kérdésnek. Egy picit úgy vagyunk manapság az utópiákkal, mint a forradalmakkal, hogy mivel hogy kevés van a saját életvilágunkban belőlük, ezért nagyon vágyunk rájuk. Tehát az utópiáknak is azért lett egy olyan kiemelt jelentősége az utóbbi években, és elsősorban ugye a fejlett világban, mert a nosztalgián, tehát a múltba való révedésen túl azért elég kevés releváns kortárs utópiát látunk, és azért elég sokan visszakezdenek nyúlni azokhoz az utópiákhoz, amik mondjuk az 50-es, 60-as években születtek.
És még mindig utópiák.
És ő ennek az időszaknak az egyik fontos képviselője a Friedman, és az ő utopikus elképzeléseit, amit ő egyébként mindig határozottan visszautasít, hogy utópiáknak hívjuk őket, hiszen ő a gyakorlati megvalósulását látja, de ezek úgy tűnik, hogy még ma is nagyon inspiratívak, ha nem is feltétlenül az építészek számára, de mondjuk a városról gondolkodók, vagy a képzőművészek számára mindenképpen.
Meg itt elég néhány kulcs szót említeni az, hogy lássuk azt, hogy hogyan függenek össze tényleg az 50-es, 60-as évektől kidolgozott gondolatok a mai, abszolút ma ismét az előtérbe kerülő kérdések. Ugye a részvétel, a participáció abszolút központi jelentőségű, az egyszerű technológiák, ugye a helyi anyagból való dolgozás, a flexibilitás kérdése, az egész túlélés gondolatköre, ugye katasztrófákkal kapcsolatban egyre inkább, ugye a kockázat társadalmában egyre inkább azzal is kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk mondjuk tényleg előre tervezhetetlen szituációkban túlélni. Az ökoszisztémák gondolata, ugye megint csak rengeteg szó esik erről a Friedman műben, a városnak, mint organizmusnak való felfogása, tehát rengeteg olyan téma van, ami visszajön.
Ákos?
Én most akkor már mindenképpen beleszúrom azt, hogy bár senki nem mondta ki, de mint hogyha a műsor fölött lebegne egy olyan tévhit, és akkor én ezt most rögtön cáfolom is, mert tehát egy kicsit azt érzem, mint hogyha úgy kezelnénk a témát, vagy akár a Friedman építészet kapcsolatát, mint hogyha lennének teoretikusok, utópiákban filozófiai gondolatokban építészetről vallók, és ettől teljesen független lennének az építészek, azt, akik építgetnek.
De nem,
én azt gondolom, hogy ez egy abszolút meghaladott álláspont ma már, tehát azt gondolom, hogy az építészet elmélet az az építészeti szakmagyakorlásnak a szerves része.
Hát erről tehát beszélünk, azért ülünk így itt együtt, ez a lehetőséggel.
Hogy nagyon jónak tartom azt, hogy az elmélet fontosságára több programon és többféle módon hívjuk föl a figyelmet, hiszen azt gondolom, hogy például a Levente által említett fogalmak a ma gondolkodó építészet számára abszolút figyelembe vendő, végig gondolandó dolgok. Tehát ez nem úgy van, hogy ezért akkor még egyszer kimondom, tehát hogy ez nem úgy van, hogy vannak elméleti szakemberek, akik mindenfélékről gondolkoznak, és ettől egy teljesen más pályán fociznak az építészek, akik ismerik ezeket, vagy nem ismerik, de hát őket ugye teljesen más problémák foglalkoztatják, hiszen az építéssel kapcsolatos ügyek azok más. Én azt gondolom, hogy az építészet pontosan arról szól, amit már említettem itt a műsor mentén is, hogy az első része az egy nagyon komoly filozófiai rész. Tehát egy nagyon komoly elmélet, nagyon komoly a konkrét helyszínnel, a konkrét emberek életével, a konkrét történettel való foglalkozás, és én abban hiszek, hogy az igazi építészet az arról szól, hogy miután erre is nagyon komoly súlyt fektettünk, utána nem hívni kell valaki mást, aki majd elkezd ezzel építészetek meg foglalkozni, hanem az építészetnek igenis az a mai komoly szintű válasza, hogyha az elmélettől aztán kéményfetkő csomópontig folyik a tervezés.
Szerintem teljesen egyetértünk, tehát azért itt az elmúlt 40 percben volt arról szó, hogy
csak azt szeretném, van-e ráthatása,
meg hogy te, hogy viszont...
Mert mi itt mosolygunk egymást, de szeretném, hogyha a hallgatók
rám is mosolyogjál, légy szíves, és akkor én is egy hallgató vagyok, mert pont azt kérdeztem, hogy neked mi a véleményed erről, tehát hogy te, aki szervezed a Baravás Vilában ezeket a beszélgetéseket, nekem úgy tűnik, amennyire a címek alapján meg tudom ítélni, hogy azt próbálod proponálni, hogy pontosan ezekről az elméleti vagy filozófiai kérdésekről ki a maga módján mondja el, hogy mit gondol, vagy nem ez a cél a Barabás Villában? Tehát az építészet plusz az a plusz, az pont az, ami most nekünk itt a lényeg.
Igen, igen, igen. Tehát én a Barabás Villával kapcsolatosan azt azért mindenképp előjáróban azt az örömömet mondom, hogy már harmadik éve tart, tehát, hogy a Barabás Villában megvetette a lábát az építészet, és egy olyan műhely lett ebből a program sorozatból, amire örömmel tapasztalom, hogy számítanak, hogy kérdeznek. Azt még nem mondom, hogy a Városmajor utcát örjöngő tömegek ostromolják meg minden egyes rendezvényre, de nyilvánvaló, ezt el kell kezdeni, és utána konzekvensen vinni végig, mert a Barabás Villát, amikor a 12. kerület kulturális központtá átalakította, akkor egy ilyen kettős üzemeltetés lett, és nagyon sok esküvő meg rendezvény, és kisebb részben a kultúra. Most én mindenképp azt mondom, hogy virágozzék minden virág, tehát nem annak ellenében legyenek csak nyugodtan kiváló rendezvények, de legyen kultúra is, és erre kértek föl engem.
És kik jönnek el meghallgatni az előadásokat? Civilek is, tehát érdeklődők is, akik a városban élnek, vagy pedig a szakma hallgatja egymást?
Is.
Ezt honnan tudod lemérni? Tehát ha nem ismer, aki nem is, nyilván a szakmában ismerik egymást az emberek nagyjából, mint minden szakmában.
Hát nem csak abból, hanem nyilván ez egy teljesen interaktív, nyitott program, tehát mindenki hozzászólt, és általában az emberek, amikor hozzászólnak, akkor el szokták mondani, hogy hát bár én nem vagyok építész, de engem ez nagyon érdekel, az lenne a kérdésem, hogy...
Mi van a kiállításon? Mert kiállítás is van. Ebből most kiderül, hogy én nem jártam ott, elnézést, de mondd el te.
Hát ez most ez a sorozat harmadik darabja, ez egy speciális darab. Ide azokat a műhelyeket hívtam meg, pontosan akik ezekkel a kommunikációval foglalkoznak. Ugye mindig emlegetjük, tehát a szakmán belül az emblematikus példa azok a hollandok, és egy Aaron Becki nevű úriember, aki egy nagyon komoly építészeti kommunikációs programot visz Hollandiában, és ehhez ő állami, magyar pénzre lefordított milliárdos nagyságrendű büdzséje van, hogy folyamatosan az építészet kontextusba ágyazásával foglalkozzon. Tehát egy hihetetlenül fontos szerepe ez, hogy nyilvánvalóan nem szabad, hogy a két közeg, vagy a két halmaz elváljon, tehát az építészek, akik csinálják, és az összes többiek, akiknek csinálják, hanem borzasztó fontos lenne, hogy ez a kommunikáció sokkal konkrétabb lenne, adott esetben például, mondjuk most nem is egy házról, hanem még könnyebben érthető, hogy mire gondolok, hogyha azt mondom, hogy a köztér. Tehát, hogyha egy köztérrel kapcsolatban a nagy közönség is megérti, hogy vajon mind gondolkoznak az építészek,